Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked a vasárnapot. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt héten, és itt megállva dicsérhetünk és hálát adhatunk neked minden jóért, testi, lelki jóért, amiben megajándékoztál. És köszönjük te néked, hogyha előre nézünk, akkor így ezzel a örömmel, békességgel indulhatunk az előttünk álló ismeretlen útszakaszra. Köszönjük, hogy vannak az életünknek ezek a megállói, amikor meghallgatunk téged, amikor dicsérünk téged, akkor magasztal téged a szívünk, amikor örvendezünk benned, amikor megerősítesz minket, megáldasz a te házadnak javaival. Kérünk, hogy tedd meg ezt ma is az Úr Jézus nevéért, aki meghalt, aki föltámadt, akinek megváltó tettére ma is emlékezünk, nem csak szívünkbe, hanem elénk állítod a szent jegyeket, az úrvacsora jegyeit is. Segíts, hogy Krisztust lássuk, ahogy énekeltük is, és benne remélhessünk, hogy mindnyájan üdvözülhessünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg János evangéliumának 14. részéből, a 8. verstől olvasom a 11. versig. János evangélium a 14. részében a 8. verstől ezt olvassuk. Mondta néki, tudnélik Jézusnak, Filip, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nekünk. Mondta néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért, higgyetek nékem. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a statisztikai felmérések szerint a magyarok 60%-a hisz valamiféle felsőbb hatalomban, istenségben. Van, akik személyes lénynek tartják, személyként gondolnak rá. Van, akik személytelen erőként képzelik el, valami kozmikus energiaként, ami átitatja, átjárja az egész mindenséget. És ha körülnézünk a világba, akkor látjuk, hogy nagyon sok helyen a világnak ezt a panteista világ szemléletet, vagy Isten szemléletet vallják milliók. Ha visszanézünk a történelembe, akkor látunk olyanokat, akik nagyon-nagyon sok Istent kreáltak maguknak. Ma már ezek a vallások általában a történelem süllyesztőjébe eltűntek, de ismerjük a görög-római és egyéb mitológiákat. Minden esetre régen is voltak, ma is vannak olyan vallások is, ahol az Istent egynek képzelték. Szóval szinte felsorolhatatlan azon Isten elképzelések száma, amikkel a világba találkozunk. De hát pontosan milyen az Isten? Olyan, amilyennek az emberek gondolják, vagy képzelik, vagy érzik. Vagy mindenkinek olyan istene van, amilyen magának elgondol, vagy amilyennek érzi az Istent, akkor olyan. Van valami igaz Isten ismeret? Helyes Isten ismeret? Valóság, hű Isten ismeret? Hát egyáltalán kell ezzel a kérdéssel foglalkozni? Fontos kérdés ez egyáltalán, az Isten kérdés. Azt gondolom, testvérek, hogy az Isten kérdés az egy nagyon fontos kérdés. Mert látható, hogy ez meghatározza egy-egy embernek, egy-egy közösségnek a gondolkodását, az értékrendjét, a magatartását, gyakorlati életbe való forgolódását. Például a kokáér az iszlám hívei azért olyanok, mert a vallásuk olyan. Az ateisták népe azért él úgy, mert az ő vallásukban nincs Isten, tagadják Isten létét. És az igazi keresztények meg azért élnek úgy, ahogy, mert nekik meg olyan Istenük van, amilyen. Hát az Isten kérdés az úgy tűnik elsőre, hogy egy ilyen teoretikus, ilyen elméleti kérdés, nem kell nagyon vele foglalkozni, különösen a gyakorlati beállítottságú embereknek, hát most mit elmélkedjenek ilyen elvon dolgokról. De amikor kicsit belehatolunk a dologba, akkor kiderül, hogy ez egy olyan teoretikus, olyan elméleti kérdés, aminek mély gyakorlati következményei vannak. Egyáltalán nem mindegy, hogy valaki mit gondol Istenről, hogyan gondol Istenre. Ha most ide csempészem egy kicsit a Szentírást, akkor nem is csak arról van szó, hogy az ember földi életét hogyan éli le, nem csak az múlik az Isten ismeretén, hogy hogyan éli le a földi életét, milyen minőségű lesz a földi élete, hanem még az, hogy a halálban, illetve a halál után milyen életet fog élni, az is ezen múlik. Hát mindenképpen egy életbe vágóan fontos kérdés, de ha ezt értjük, akkor újra visszakanyarodunk az első kérdésünkhöz, hogy egyáltalán meg lehet igazán ismerni Istent? Létezik, ha már ez annyira fontos, valósághű Isten ismeret? Meg lehet őt ismerni olyannak, amilyen ténylegesen? Hát itt kanyarodok a tulajdonképpeni témánkhoz. Jézus kincseiről beszélünk vasárnapról vasárnapra, és most megint elénk jön egy újabb kincs, hogy általa jutunk igaz, valósághű Isten ismeretre. Általa ismerjük meg igazán Istent. Az első pont, amit elétek hozok, az igaz Isten ismeret forrása. Már el is árultam, hogy pontosan mire fogok itt fókuszálni, de egy kicsit hadd lépjek vissza. Ugyanis a zsidóság is, meg a kereszténység is, mármint hogy a konzervatív zsidóság és a konzervatív kereszténység, mindig is hirdette, hogy Isten kijelentette magát. Ez a kijelentés szó, ez egy azt jelenti, hogy apokalipto, az azt jelenti, hogy elvenni a leplet valamiről, mint amikor egy szobrot lelepleznek, és nem tudtuk, hogy mi van alatta, de amikor lehúzzuk a leplet, akkor hirtelen ott van előttünk. És ahogy mondom, a konzervatív zsidó és konzervatív kereszténység egybehangzóan hirdette, hogy Isten valóban megismerhető, de azért ismerhető meg, és kizárólag azért ismerhető meg, mert ő kijelentette, leleplezte magát az emberek előtt, pontosabban a bűnös, ellene lázadó, őt megvető, öntörvényűen élő emberek előtt. Kegyelemből leleplezte magát. És ebben a leleplezésben elmondta, és elmondja az embernek, hogy ő kicsoda. Itt, ha valaki el tudja mondani, hogy ő kicsoda, akkor az Isten. Mert ő ismeri magát. Valójában Egy kicsit mi is így vagyunk ezzel, hogy magunkat mi ismerjük a legjobban. Pontosabban Isten ismer bennünket a legjobban, de azért mégis valószínűleg jobban ismerem magam, mint ti engem. És mindenki ugyanezt el tudja mondani. Nem látunk bele egymásba, csak mi látunk bele saját magunkba. Isten is belelát saját magába, ő tudja, hogy ő kicsoda, és ezért el tudja mondani. Úgy mondták a teológusok, hogy létezik egy teológia archetipa, így nevezték teológia archetipa, ez azt jelenti, ahogy Isten ismeri magát. Ezt ő közli, leleplezi előttünk, tudatja velünk, hogy létrejöhessen a teológia ektipa, amit mi tudunk róla. A teológia archetipa, ahogy ő ismeri magát, teológia ektipa, ahogy mi az ő szavai alapján, kijelentés alapján megismerjük őt. Ez a mi Isten ismeretünk, ez az utóbbi. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, de nem akarok belemenni abba, hogy Isten hogyan is jelentette ki magát, de két dolgot mindenképpen el kell mondanom. Az egyik az, hogy ő kijelentette magát az Úr Jézus Krisztusban. Ez talán a legfontosabb kijelentése Istennek. János evangéliumának az elején, az első részben olvassuk, hogy az Isten senki nem látta, az egyszülött Isten jelentette ki őt, leplezte le őt. És ez az egyszülött Isten az, aki úgy hívunk Jézus Krisztus. Jézus Krisztusról itt az mondatik, hogy ő bemutatta nékünk Istent. Mivel, hogy ő maga Isten. És aztán itt a mai alapigényben is azt olvastuk, hogy Jézus azt mondja Tamás, a Filipnek, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Miért mondod nekem? Hogyan mondhatod azok után, hogy itt az élet útja már a végéhez közeledett itt a földön Jézusnak, búcsú beszédeit mondja a tanítványnak, és hogyan mondhatod nekem ezek után, az évek után, hogy mutassam meg néked az atyát, nem ismertél föl engem? Én vagyok az atya, egy vagyok az atyával, aki engem látott, látta az atyát. Jézus Krisztus tehát azzal az igénnyel, hogy így mondjam, lépett fel, hogy ő Isten, maga, láthatóvá tette Istent az emberek világába, kijelentette Istent az emberek világába. Hogy a zsidók még jobban fölfogják ezt a dolgot, meg mi is, ezért az Úr Jézus egy csomó olyan dolgot művelt, amit régebben, a zsidók történetében egyértelműen Isten cselekedett. Például Isten szétválasztotta a vizeket a zsidók előtt. Jézus mit csinált? Parancsol a vizeknek, lecsillapítja a hullámokat. Ugyanaz az erő, ugyanaz az Istené cselekedett. Az atya adta a mannát a zsidóknak a pusztában, és táplált őket testileg is. Jézus mit csinál? Megsokasítja a kenyeret, és táplálja a sokaságot, az éhező sokaságot. A semmiből, hogy így mondjam, valamit alkot, teremt. Az Ószövetségben olvasuk, hogy Isten föltámaszt halottakat a proféták által. Jézus mit csinál? Halottakat támaszt. Ugyanúgy, mint Illés meg Elizeus. Jézus halottakat támaszt, sőt, nem úgy, máshogy, de a lényeg ugyanaz, a cselekedet ugyanaz, isteni cselekedet. És biztos találnánk még ilyen párhuzamokat, amikbe az Úr Jézus, hogy így mondjam, a cselekedeteivel is nyilvánvalóvá tette, hogy én vagyok a ti istenetek zsidók. Aki az Ószövetség idején most így mondjuk cselekedett veletek, most itt van köztetek. Én vagyok az. Én vagyok az. Amikor ezt mondja Jézus, hogy én vagyok, akkor mindig visszacseng az, amikor Isten bemutatkozott a csipkebokorba Mózesnek. Ki vagy te? Mi a neved? Mit mondja? Ki küldött? Vagyok, aki vagyok. A vagyok küldött engem hozzátok. Ezt mondjad nekik. Jézus mondja, én vagyok. Ugyanaz a név, amivel magát jelöli, mint amivel Isten jelölte. Ezért akarták rögtön a zsidók megkövezni. Mert a zsidó fül értette ezt a Jézusi mondást, és azt olvassuk az egyik ilyen kijelentése után, amikor azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, akkor az ember létedre istenné teszed magad, és azonnal meg akarják kövezni, mint Isten káromló. Tehát az Úr Jézus testvérek maga egyértelmű volt, most nem sorolom ezeket az igéket, hogy egyértelművé tette, hogy aki őt látja, az az Istent látja. Benne ismerhető meg Izrael Istene, a világ teremtője, a népek ura, királya. Benne ismerhető meg. És utána nem csoda, hogy János apostol is az evangélium elején leírja ezt az idézett mondatot, az egyszülött Isten jelentette ki őt, aki az atya keblén van, és aztán nem csoda, hogy ismétlődik ugyanez a felismerés az apostoli levelekbe, Pál apostol írja Jézusról, hogy ő az örökké áldandó Isten, és így tovább, testvéreim, nem akarom itt az összes ígét felsorolni, ami mind ugyanazt mondja, hogy Isten magát kijelentette Jézusban, abban a Jézusban, akit mi, hogy így mondjam, nem tudunk így megtapasztalni, mint ahogy a korabeli emberek megtapasztalták, de minden esetre itt van róla a Biblia, amiben mint egy dokumentálva van, hogy Jézus mit mondott, milyen volt, mit tanított, mit csinált. Négy szempontból is, mint egy négy reflektor világítja meg az ő történeti személyét, ami csodálatos, csodálatra méltó. Semmiképp nem, a Bibliában Jézus semmiképpen nem úgy szerepel, mint valami mesebeli alak, mint valami mitológiai hős, hanem mint egy húsvér ember, aki mégis több volt, mint csak húsvér ember, mert egyúttal Isten is volt. Ez az ő személyének a titokzatossága, amit a Biblia mindenhol mond, és fenntartja ezt a feszültséget, hogy Jézus Isten és ember egy személyben. Ő is mondta, de minden, amit cselekedett, minden ezt igazolta. Hogyan ismerhetjük meg akkor Istent igazán? Az Úr Jézus Krisztusra kell néznünk. És hogyan nézhetünk rá? Úgy, ha belenézünk a Bibliába. És ha belenézünk a Bibliába, Jézusban megismerhetjük, hogy Isten milyen. Milyen az Isten? Igazából milyen? Valóban milyen? Ténylegesen milyen? És valósághű, igaz Isten ismeretre juthatunk. Milyennek ismerjük meg? Akkor ez a második kérdés. Milyennek ismerjük meg az igaz Istent Jézusban, illetve a Biblia tükrében? Az igaz Isten ismeretnek a tartalmáról, hát nagyon-nagyon sok mindent lehetne mondani, próbálok itt egyszerű lenni, hogy még ebben a melegben is valahogy fölfogható legyen, és követni tudjatok, ne éljek vissza a türelmetekkel. A lényeg, hogy az Úr Jézus Krisztusban Istent élő személynek ismerjük meg. Ő egy személy. Nem energia, nem kozmikus fény, meg nem tudom micsoda, személytelen, nem tudom, élő személy. Egy személy. Ráadásul nem csak, hogy élő személy, hanem úgy ismerjük meg Jézus által, mint aki egy és három. Ugye Jézus már maga érzékelteti, én és az atya. Mi egyek vagyunk. De ő meg én. Ez már kettő, hogy így mondjam. És akkor Jézus beszél még a Szentlélekről is. Tehát állandóan szó van a Jézusnál is, az atyáról is, róla magáról is, meg a Szentlélekről is, mint az egy Isten, de ugyanakkor három. Isten egy, és ugyanakkor van benne egy titokzatos többség, hogy így mondjam, többség, hármasság. Nem lehet úgy beszélni az egyről, hogy ne jusson eszünkbe a három, és nem beszélhetünk úgy a háromról, hogy ne jusson eszünkbe az egy. Titok. Ez is. De így mutatkozik meg. Úgy mutatkozik meg Jézusban az Isten, mint aki szent, vagyis most abban az értelemben, hogy természet fölötti. Ő nem a világnak a része. Nem a mi világunk része. A mi világunk része lenne, akkor így ki tudnánk tapogatni, azt akkor meg, na itt van. Ez a búzakalász, vagy nem tudom, rozs, vagy nem tudom mi ez. Ez a világunk része. Oda megyek, megszúr, megtapasztalom, kimorzsolom, megőrlöm, sütök belőle valamit. Ez a mi világunknak. De az Isten nem így van ebbe a világba, hogy így oda megyek, azt akkor megtapasztalom, meg kikutatom, meg megőrlöm, meg aztán kész. Birtokomba veszem. Nem, ő nem, nem, fölötte van ennek a világnak, mint ennek a teremtője. Kívül áll rajta, de be tud ide avatkozni, de mégis fölötte áll. Látszik Jézuson, hogy ő valahonnan máshonnan jött ide. Természet fölötti lény. Nem immanens lény, nem ennek a világnak a része. De most még sorolhatnám ezeket a dolgokat, testvérek, hogy Jézusban látjuk az egyedül jó Istent, Jézusban látjuk az egyedül bölcs Istent, látjuk az egyedüli mindenhatót, látjuk azt, aki mindenről tud, mindent ismer, mindentudó. De én most hadd tegyem a hangsúlyt oda, testvérek, hogy az Úr Jézus bemutatta nekünk azt is, hogy Isten végtelenül szent, most abban az értelemben, hogy erkölcsileg tökéletes. Erről beszéltünk már a múltkor. Abszolút mentes minden erkölcsi szenttől. Sőt, az erkölcsi szennyet, a szentségtelenséget, vagy vétket gyűlöli, és azt is, aki elköveti. Nem vállal vele semmiféle körülmények között közösséget. Kizárja a társaságából. Haragszik rá. Nem kicsit, hanem nagyon haragszik rá. Mondjuk végtelenül haragszik rá. Ugyannyira, hogy nem is akarja a társaságába tudni soha, aki bűnt cselekszik. Neki nincs köze egyszerűen semmi tisztátalansághoz. Jézusban pont ezt szemlélhettük már, volt róla szó. De nem csak ezt, hanem Jézus azt is szemléltette, hogy Isten nem csak hogy szent, hanem végtelenül igazságos is. Igazságosan bünteti meg a bűnt annak az elkövetőjén, vagy helyette esetleg máson, de igazságos az ítélete mindig. A bűnzsoldja a halál. Ez a földi halál, az örök halál, a lelki, mindegy milyen értelemben, a bűnzsoldja a halál. Isten ezzel fizet azért, hogyha valaki ellene lázad és a törvényeit lábbal tapossa. Nincs más tétel, hogy így mondjam, büntetési tétel. Ez van. Jézus ezt világossá tette. És azt is bemutatta, hogy így mondjam harmadszor, amihez szorosan kapcsolódik, hogy Isten nem csak hogy szent, és nem csak hogy igazságosan ítél a bűnösök fölött, hanem Isten végtelenül kegyelmes is. Végtelenül kegyelmes. Úgy rendelkezett ez a kegyelmes Isten, hogy Jézust küldi el, akin megbünteti igazságosan az emberek vétkeit, de mivel igazságos, még egyszer nem fogja megbüntetni az embereket a maguk vétkeiért, hanem nekik megbocsát. Jézus elvitte a balhét. Ezért neked, nekem megbocsátott az Isten. Az ellene vétkezőknek Isten végtelenül kegyelmes lénye amnestiát adott tulajdonképpen. És kínál is, a mai világban is. De a lényeg, testvérek, hogy értsük, hogy Jézusban valami két dolog történik. Két dolog fonódik egybe. Egyfelől az Úr Jézus, testvérek, világossá teszi nekünk, hogy kicsoda Isten, milyen az Isten igazából, és ugyanakkor, mikor ezt teszi, elvégzi a megváltásunkat. Ez két dolog. Miközben kijelenti nekünk az atyát, hogy milyen az atya, milyen az Isten igazából, aközben magára veszi a bűneinket, azok ítéletét, és megváltja mindazokat, akiket neki adott az atya. Az Isten kijelentése és a megváltás valahogy egybeszövődik. Egybeszövődik Jézusban. Hogy most, mit érnénk mi Jézussal, ha nem ő lett volna az atya képmása. Most nem lenne egy az atyával. Akkor csak egy nagy ember lenne a sok közül. Mire mennénk, ha megmutatta nekünk az Isten, de nem vált meg minket? Azzal sem lennénk nagyon, mert tudnánk, hogy az Isten jó, hát szent, oké, haragszik a bűnre, oké, akkor rám is haragszik. Meg fog engem büntetni, a pokolra fog taszítani. Nincs számomra mentség. Megpróbálhatok, erőködhetek, hogy valahogy kiegyenlítsem a számlát, nem fogom tudni. Az a csodálatos, testvérek, hogy Jézusra nézünk, akkor nem csak azt látjuk, hogy kicsoda az Isten, hogy ilyen, hanem azt is látjuk benne, aki megváltott minket, és aki lehetővé tette a számunkra, hogy ezzel az általa megismert Istennel örök közösségünk legyen. Nagyon, mert ez nagyon fontos dolog, testvérek. Nem csak, hogy ezt fölfogjuk, megértsük először vagy újra. Jézus nem egy ilyen olyan valaki, aki jött, és azt mondta, hogy na, nézzetek, most mondok nektek valamit Istenről. És akkor mondta ezt, mondott azt, demonstrálta, hogy milyen az Isten. Na, menjetek Isten hírével. Voltak filozófusok, akik ezt csinálták, ugye a görög peripatetikus iskola nagyjai, ugye, jöjjetek tanítványaink, sétálgatunk itt a Stoában, az oszlopcsarnokban, hallgassátok a bölcsességemet, elmondom ti néktek. És akkor elmondták a nagy metafizikai kérdéseket, a nagy erkölcsi kérdéseket, ott feszegették, jöttek, mentek, sétálgattak, erről a maestro, mögötte a többiek, aztán utána mindenki hazament, próbált valahogy élni. Jézus nem ilyen volt, az igaz, hogy ő a maestro, a maestrók maestrója, a mester, ugye, és mentek utána is az emberek rendesen, de ő nem csak úgy tanítgatta őket Istenről, hanem utána fölment ő értük a keresztfára, fölvitte a bűneiket, meg azok ítéletét a keresztre, ahogy itt az úrvacsora is szemlélteti, és megváltotta őket, vagyis biztosította, hogy Isten megbocsásson, amnesztiát adjon ezeknek az embereknek, és magához ölelje őket, és ők is magához ölelhessék Isten. És igazi közösségre juthassanak Ádám szomorú leszármazottai az ő teremtőjükkel. Akivel megszakadt minden kapcsolatuk. Értitek, hogy itt valami, legalábbis a számomra, de én szerintem mi is átgondoljátok, ez egy óriási dolog, hogy Jézusunk eljött ide a földre, bemutatta nekünk Istent, de nem csak ennyit csinált, hanem megváltott minket. Életét adta a bűnösökért. Kiengesztelte Istent irántunk. Hogy mi ne csak tudjunk Istenről jó dolgokat, meg igaz dolgokat, hanem megbéküljünk vele. És itt a földi életünkben is nemhogy boldogok legyünk, hanem a legboldogabb emberek legyünk, és aztán a halál után is nem csak boldogok legyünk a halálok után, hanem a legboldogabb létünk legyen a halál után. Ezt neki köszönhetjük, testvérek. Hát Isten megismerhető, vissza az eredeti kérdésünkhöz. Isten, igen, megismerhető. Valóságosan olyannak, amilyen? Igen, olyannak, amilyen. És hogyan? Vagy miért? Azért, mert kijelentette magát. És akkor hova nézzünk most? Jézusra nézünk. Hol nézünk Jézusra? Itt a Bibliába. És akkor rajta keresztül megismerjük az élő Istent, aki a fia által megváltott minket. Vagy megismerjük Jézust, akiben megismerjük Istent, sőt, nem csak megismerjük, megbékélhetünk vele. És igazi, boldog kapcsolatra léphetünk vele. A legboldogabb emberekké válhatunk, nem csak a földi életünkre, hanem örök életünkre tekintettel is. Annyira jó, testvérek, ez, csak áldani tudjuk az Úr Jézust. Áldani tudjuk, hogy eljött ide, azt bepillantást engedett Isten szent és igazságos és irgalmas szívébe, de ezt úgy tette meg, hogy közben elérte, hogy megbocsátassanak a vétkeink. És Isten elfogadjon minket, mi meg elkezdhessünk egy Isten központú Krisztus követést élni, és örömmel éljük az életünket Isten dicsőségére. Ezek óriási dolgok, testvérek, és ha valaki hát nem érti ezeket, azért csak azért tudok imádkozni, hogy segítsen neki az Úr, hogy minél előbb megérthesse ezeket, és rábízza magát az Úr Jézus Krisztusra. Egyébként ez a Jézus által nyerhető Isten ismeret, ez talán még annyit elmondok erről, ezt már csak zárójelbe teszem, de fontos lehet, hogy az Isten ismeretesére, a szó azt sugallja, hogy ez egy ilyen statikus dolog, hogy megismertem Istent, aztán jó, kész. De ez nem statikus dolog, ez egy dinamikus dolog. Istent megismerjük valamilyen szinten, és utána egyre mélyebben megismerjük. Ahogy Jézust megismerjük a Biblia tükrébe, egyre mélyebben jutunk be az Isten ismeretébe. Nem, hogy egyszer megismertük, aztán hoppá, de jó, akkor megyünk tovább. Hanem ez egy egyre mélyülő ismeret. Olyan, mint a házasság egy kicsit, hogy először úgy ismerik egymást, ugye a pár, a férfi, nő, tagja, valamennyire ismerik, de igazán nem ismerik egymást. De hogy összeházasodnak, az Úrra bízva elindulnak ketten a kezüket, egymás kezét megfogva, hogy elindulnak, és akkor egyre jobban megismerik a másikat. Hogy milyen büdös a lába, reggel milyen büdös a szája, hol hagyja az okniát, hol nem hagyja az okniát, mit csinál, mit nem csinál, szépen megismerik egymást. Hát van, aki ettől ideges lesz, van, aki megtanulja a szeretetet, meg a türelmet a másikkal szembe, és csak kibontakozik a szerelmük jobb esetben. Tehát lényeg a lényeg, testvérek, hogy ez a házas felek ismeretese egy, hogy ismerem a feleségemet, hát lakva ismerjük meg egymást, szépen, folyamatosan. De mindig tartogat meglepetéseket a férje a feleségnek, és fordítva, mindig. Na, lényeg, hogy Isten is tartogat nekünk meglepetéseket. Tehát ő se egy ilyen valaki, pláne nem ilyen, mert még a feleségem mondjuk egy véges asszony, egy véges teremtmény, de Isten végtelen. Hát ő mennyi meglepetést tartogat nekünk. Úgyhogy a hívő emberek, testvérek, akik Jézusra tekintettel megismerték, és közösségre léptek Istennel, hát onnantól ők elindulnak egy úton, és egyre mélyül az ismeretük, ahogy ismerik meg jobban a Bibliát, ahogy Krisztust egyre mélyebben értik, tanításait, életét, cselekedeteit, gyarapszanak az Isten ismeretbe. Csodálatos dolog ez, zárója bezárva. Az utolsó ponthoz érek, hogy ha már Isten megismerhető, mert van egy forrás, ahonnan megismerhető, nevezetesen Jézus a Biblia tükrében, akkor most, ha mi most megismerjük Istent és megbékélünk vele, akkor ennek milyen hatása lesz? Az igaz Isten ismeretnek milyen hatása lesz rám, ránk, rátok? Van valami hatása az életünkre, ránk? Nyilván van, testvérek. Ahogy mondtam az elején, hogy minden kultúrában az emberek azért élnek úgy, mert olyan a vallásuk. Ha mi Istent valóban ismerjük Krisztus által, és megbékültünk vele a Krisztusban híve, testvérek, akkor az hatni fog rejánk. Például először is úgy hat, hogy kezdjük megismerni magunkat. Az igaz Isten ismeret első hatása az igaz önismeret. Fontos dolog. Ismerjem magam. Ki vagyok én? Menjek a pszichológushoz, majd megmondja. Kicsoda a gyereke, majd a pszichológus megmondja. Nem a pszichológus mondja meg. A pszichológus egy bálvány Istennek a papja, aki nem tud semmit. Vitatkozzanak egymás között a nem tudom hány száz pszichológiai iskola tagja, hogy kicsoda az ember. Egymás közt megvitathatják. Vitassák meg. De hogy ki vagyok én igazából, azt az Isten ismeret tükrébe fogom megtudni, és az első, amit meg fogok tudni, hogy én egy bűnös ember vagyok. Nem az a fő bajom, hogy én egy sebzett ember vagyok, ahogy a pszichológusok mondják, te egy sebzett ember vagy. Egy áldozat vagy. Ez az áldozattá nyilvánítása az embereknek. Az apád, az anyád miatt vagy te olyan, amilyen. Ők a hibásak. Te egy szegény áldozat vagy, akit kell szépen helyreállítani, mert a körülmények áldozata, meg a, mit tudom én, a kultúrádnak az áldozata, meg annak a rétegnek, annak a társadalmi rétegnek vagy az áldozata, amiben élsz. A Biblia nem mondja nekünk, hogy áldozatok vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy bűnösök vagyunk, testvér. Óriási különbség. Isten ellen lázadó ember vagyok, akin rajta van a haragja. Így ismerem meg magamat, testvérek, az igaz Isten ismeret tükrébe. És ez lesz a fő problémám, nem az, hogy az anyukám olyan volt, amilyen, meg nem vágott egyszer jó nyakon, amikor nyakon kellett volna vágni. Nem azért vagyok olyan, hanem azért, mert bűnös ember vagyok. És akkor, ahogy Jézus előtt ott áll Péter a csónakba, a ma Genezáreti tavon, akkor megismeri Jézust, hirtelen megérti, hogy én ki vagyok. Távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Menj innen, nem? Én bűnös ember vagyok. Ézsaiásról emlékeztek rá, meglátja Istent, azt mondja, elvesztem, jaj nekem! Tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan nép között lakom, egy egész mocsok vagyok. Egy bűnös ember, akit az Isten, akire haragszik az Isten, akit meg fog semmisíteni. Jogosan, igazságosan, egy szavam nem lehet ellene. Így ismerjük meg magukat, testvérek. És akkor ebből már nagyjából lehet azt, hogy visszakövetkeztethetünk arra, hogy ismerjük-e mi igazán már Istent. Mert ha nem ismerjük így magunkat, akkor még nem ismerjük az Istent se. Csak azt hisszük, hogy ismerjük, de nem ismerjük őt igazából. Aki elkezdi ismerni őt a lélek munkája által, az ide jut rögtön, testvérek, hogy jaj, nekem elvesztem. Illetve oda jut, hogy amnestiát kér. Mert látom, hogy nem csak szent, meg nem csak igazságos, hanem irgalmas, és akkor csak egy menedéken van. Jézus véréért bocsáss meg nekem. Azért a keresztér, azért a kifolyt vérér, meg megtől. Bocsáss meg nekem. Légy irgalmas nékem bűnösnek, ahogy a vámszedő mondta, vagy a keresztfára feszített lator, vérbefagyva ott a kereszten. Emlékezz meg róla, amikor eljössz a te országodban. Itt már az ember nem büszke, nem autonóm, nem Isten, nem tudom én kicsoda, hanem egy összetört valaki az, aki tulajdonképpen, aki valójában egy kárhozatra ítélt bűnös ember, aki amnestiát kérhet az Istentől, és akinek van amnestia. Van kegyelem, van irgalom. Az egész Biblia ezt mondja, van irgalom, van kegyelem azoknak, akik így esedeznek Istenhez. Mert ő ilyen, kegyelmes. Ezt testvérek, aztán oda fajul ez a dolog, az ember összetörik, meg amnestiát kér, hogy meg is kapja aztán az amnestiát, és Istennel közösségre lép, és Isten elkezdi formálni az életét. Elkezdi formálni az életét. Elkezdi az ember érdekelni, hogy akkor most ez az Isten, aki Jézusban megmutatkozott, mit is akar én tőlem? Mit is akar tőle? Azt akar, hogy úgy éljek a házasságomban, ahogy úgy végezzem a munkámat, ahogy úgy osszam be a pénzemet, ahogy úgy kezeljem az időmet, ahogy úgy viszonyuljak az emberekhez, ahogy eddig, vagy egy totál átalakulást munkál bennem a különböző életterületeimen, és rájövünk testvérek, hogy igen, ez fogja munkálni. Az igaz Isten ismeret elindít minket a megszentelődésnek az útján. Elkezdjük kutatni és keresni, és akkor vagyunk nyugodtak, ha azt tesszük, amit ő akar. A megváltunk, az Istenünk, akit Krisztusba ismertünk meg, aki Krisztus érbékült meg velünk. Akkor vagyunk nyugodtak, ha ő megdicsérhet minket, hogy jól van, jó és hű szolgám. S ha nem dicsér, akkor fáj a szívünk, furdal a lelkiismeret. Törekszünk a szent életre. Hogyha Istent igazán ismerjük, testvérek, akkor ez olyan, hogy mondjam, ez a tudás, ez a tapasztalat mennyiség, ami bennünk így kialakul, ez feszíteni fog bennünket, és ki akar belőlünk törni. Mondjuk másoknak, mondd el másoknak, hogy ismered az Istent, és hogy ilyen az Isten, és olyan az Isten. Beszélj róla, beszélj Jézusról, hogy ők is megismerjék. Téged boldoggá tett, téged megörvendeztetett, őket is hátha megörvendezteti, hátha boldoggá tett. Az igaz Isten ismeret, testvérek, misszionáriusokat nevel. Most így mondom. És az igazi Isten ismeret, testvérek, oda-vissza hívők közé, így is lehetne mondani. Akik igazán megismerik az Istent, mert Isten előbb ismerte őket, és megváltotta őket Krisztusban, és kijelentette nekik magát, az ilyen emberek, testvérek, keresik egymás társaságát. Összefognak egymással. Te mit tapasztalsz? Hogy látod? Hogy mind? Gyülekezet, ugye? Összejövünk. Az Isten ismerőit összegyülekeznek, tanakodnak, gondolkoznak, beszélgetnek az Úr dolgairól. Hogy van ez? Mint van ez? Hogy látod? Mint látod? Értitek, hogy megváltozik az hívő ember, aki Istent igazán kezdi megismerni? Mindent, az igazi Isten ismeret felforgat az egész gondolkodásunkat, értékrendünket, hogy így mondjam, az egész életünket megváltoztatja. Ez nem egy ilyen, megismertük, azt jó van, akkor megismertük, menjünk tovább, ezt is tudjuk. Ide a következő ismeretet. Most megismerjük Afrikát, meg megismerjük a feketéket, meg a nem tudom milyen kultúrát. Ismerjük meg ezt, hogy most Istent is ismerjük, eltettük a talomba, túl vagyunk rajta. Értitek? Nem így van. Tehát ez hidegen hagy minket. Nem, ez dinamikusan formál, alakít bennünket, hogy Krisztus képűek egyébként Isten akaratával egyre jobban egyező emberek legyünk. Boldog emberek, így is mondhatom, boldog emberek legyünk. Az igaz Isten ismeret boldoggá teszi az embert. örvendezővé teszi. Hálát ad, hódolóvá válik. Nem sorolom. Van hatása az igaz Isten ismeretnek? Van. Életfelforgató hatása van. De nem rossz irányba visz minket, hanem a rossz dolgoktól szabadít meg. És új dolgokat hoz elő. Örvendetes dolgokat, jó dolgokat, szebbé teszi az életet. És az örök életet pedig örökre boldoggá. Úgyhogy azzal az igével zárom, amit Hóseás próféta mond, rá is írtam a papírra, hogy jegyezzétek meg. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat, eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy elküldted az Úr Jézust, és őt tetted számunkra a Szentírás alapján az igaz Isten ismeret, a valósághű Isten ismeret forrásává. Köszönjük néked, hogy általa megismerhetünk téged, megismerhetünk sok-sok vonásodat, és megismerhetjük különösen is a te szentségedet, végtelen igazságosságodat, és végtelen kegyelmedet is, bűnösök iránti szeretetedet is. Köszönjük néked, hogy a kereszt, amire emlékeztet most minket az úrvacsora, pontosan ezt a három dolgot tükrözi. Az Istennek a szentségét látjuk Jézuson. Látjuk az Isten igazságosságát, ugyancsak ő rajta, és látjuk az irgalmat, a kegyelmet, hisz azért adta az életét ott. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy nem csak megismertetted velünk az atyát, hanem megváltottál bennünket, és lehetővé tetted, hogy ő megbéküljön velünk, és mi pedig megbéküljünk vele. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, gyermeki szívvel rád bízni magunkat, követni azt, amit te mondtál, amit te mutattál nékünk. Köszönjük néked, hogy így jutunk mi is közösségre veled, de általad az Istennel, a valódi Istennel. Köszönjük néked, hogy te vagy az Jézusunk, aki megszabadítasz minket a különböző tévképzeteinktől, hazugságainktól, régiesen szólva bálványainktól, amiket gyártottunk magunknak. Te látod, hogy milyennek gondoljuk sokszor az Istent, milyennek képzeljük, milyennek érezzük, aminek semmi köze a valósághoz, csak egy kitaláció, amit megtiltottál. Köszönjük néked, hogy ezektől megszabadítasz minket, megszabadítasz a hamis értékrendektől, megszabadítasz egy csomó rossz döntéstől, amiket az életünkbe hoztunk, vagy még hoznánk. Köszönjük néked, hogy megszabadítasz a kárhozattól, és örök életet adsz. Jézusunk, segíts rád hallgatnunk, segíts eléd borulnunk, segíts neked adni a szívünket, segíts, hogy követőid lehessünk. Köszönjük néked, hogy a mai napon is tanítottál minket, szóltál hozzánk, és ez ad igazi fényt ennek a napnak is. Kérünk most a betegeinkért, hogy gyógyítsd őket, erősítsd őket. Azokért imádkozunk, akik terheket hordoznak, hogy segítsd őket, hogy aggodalmaikat, félelmeiket rád vethessék. Imádkozunk az örömteli, vidám emberekért, hogy őket is vonj magadhoz, és gyarapítsd a hálaadást a szívükbe. Készítsd a mi jövő hetünket is, gyülekezeti bibliaóránkat is. És most így visszatekintve hadd adjuk még hálát azért, hogy az elmúlt héten velünk voltál Mátraházán. Köszönjük a lelki, testi, szellemi felüdülést, az egymással való közösséget. Köszönjük néked, hogy elmehettünk, és hogy épségbe hazatérhettünk. Urunk, kérünk, áld meg Isten tiszteletünk további részét is. Szentelj meg minket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik bírják egyházunk felhatalmazását, és felkészültek az úrvacsora jegyeinek a vételére, azokat szeretettel hívjuk és várjuk úrvacsorai közösségünkbe. Minden esetre, aki nem kíván részt venni, az is itt maradhat, és tanulja lehet ennek. Hirdetem, hogy a jövő héten a bibliaóránkat a szokott időbe kedden 18 órakor megtartjuk, most még egyéb alkalmunk nem lesz, de ezt megtartjuk. Másodízben hirdetek házasulandó jegyes párt, Tikász Bence jegyezte eljövendő házastársául Sípos Kinga Emőkét, és a házasság kötésükre pedig sor kerül, ha Isten is éltet bennünket, szeptember 2-án délután 14 órakor itt a templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket erre az ünnepségre, az azt követő szeretett vendégségre is. Az Úr vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát.